Az imádkozás előtt szeretnék a Zsoltár 20. fejezetéből olvasni, a Zsoltár 20. fejezetéből. Hallgasson meg téged az Úr a megpróbáltatás vagy a veszedelem napján, oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének a neve. Küldjön neked segítséget a Szentéből, és erősítsen a Sionról, támogasson a Sionról. Gondoljon a sok ételáldozatodra, égő áldozatodat fogadja szívesen. Adja meg, vagy biztosítsa szíved vágyát, és teljesítse minden terveidet sikeresen. Akkor örvendezni akarunk a te győzelmednek, és a mi Istenünk nevében a zászlót kibontani. Teljesítse az Úr minden kéréseidet. Már most jól tudom, hogy az Úr segítségére van az ő felkentjének, vagyis felel neki a szent égéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harci kocsikkal erősek, amazok a lovakkal erősek, mi azonban erősek vagyunk a mi Istenünknek, a mi Urunknak a nevében. Ők térdre rogynak, vagy összeroszkodnak és elesnek. Mi azonban szilárdan állunk, de is talpon maradunk. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk, teljes szívből köszönetet mondok neked a te élő szavaidért, amelyet megtartottál nekünk, vagy gondját viselted annak, hogy szavad fennálljon, meg legyen őrizve, még ma is olyan frissen, mint akkor, amikor azon a napon, amelyen kimondtad, vagy amely órában, amelyben az ihletés által le lett írva, nem csak emlékezetül, hanem megmaradt Isten beszédeként örökre végérvényesen mindazokhoz intézően, akikhez megszólítasz általa még. Ma mi valamennyien itt állunk te előtted, ami Urunk Jézus Krisztusunk magasztos és szent nevében. A te színed előtt állunk, Uram, és a te jelenlétedben össze vagyunk gyűlve. Ó Istenem, ne legyen az, hogy csak lenézel, vagy letekintesz a mennyből, hanem jöjj le könyszénk az ég kíséretével, táborozz közöttünk a tűzoszlop és a fényfelhő kíséretében, a te néped közepete, a te nevedért, a te neved tiszteletére. Te leleplezted magad Mózesnek, azután pedig az egész népnek is. Uram, a te prófétádnak a mi nemzedékünkben is leleplezted magad. Hadd érkezzen el a pillanata annak, amelyben te, a te népednek, amelyet hatalmas kézzel kivezényeltél, hogy leleplezed magad nekik, megmutatod magad. Sóvárgunk azután, Uram, jobban, mint az őrök a reggel után, és mint a szomjazók a víz után, és mint az éhezők a kenyér után. Uram, Te helyezted el belénk ezt a szellemi vágyakozást, ezt a szellemi sóvárgást. Kegyelemből ígéretekkel megajándékoztál, és határozottan, hogy be is fogod teljesíteni, meg te állod a te szavad, megtartod a te szavad. Uram, én magamat és mindazokkal együtt, akikkel együtt összegyűlhettünk a te színed elé, egész tudatosan a bárány oltalma alá helyezem magam és magunkat. Tisztítsd meg a szíveket, a szíveinket, a gondolatainkat, az ajkunkat, a nyelveinket. Légy te jelen való, Uram! Te szent vagy, Uram, határozottan, és minket is meg akarsz szentelni. Szentelj meg minket is. Szent a te szavad, és megszenteltetnek az igazságban mindazok, akik tudomásul veszik, és hitet tanúsítanak annak. Hűséges Istenünk, felismertünk ez óra jelentőségét, felismertük saját állapotunkat, jelenlegi helyzetünket, bár csak ne tartoznánk azok közé, őrizd meg attól, hogy ne tartozzunk azok közé, akik belettek csapva, áldozatul estek a megtévesztésnek, amikor visszajössz. Szólj hozzánk, Uram, legyen, hogy a te szavad tüze megemészen mindent, a te szellemet kardja lecsapjon közzénk, hadd legyen a te tüzed, amely megemészen mindent, és helyreállítson mindent. Uram, nem szeretnénk továbbiakban, nem akarunk kiskorú gyermekek maradni, akik bántódásodra vannak, és gyötrődést okoznak folyamatosan neked, hanem mint Isten fiai és leányai felnövekedni akarunk az érett férfiúságra Jézus Krisztusban. Formálj belőlünk olyan embereket, akikre rá tudsz bízni valamit, akikben meg tudsz bízni, Uram. Én, Istenem, meg vagyok győződve arról, hogy egy nehéz, egy jelentős méretű imádság és egy rendkívüli kívánság vagy kérelem, mert ki az az ember, akiben megbízhatnál, egy halandó, aki a te érdekeidet képviselhetné. Mi azonban te reád bízunk, te reád hagyatkozunk a mindenhatóra, a halhatatlanra, a változatlanra, a megingathatlanra, örök Istenre. Eszközölt ki bennünk azt, amit meg akarsz találni bennünk azon a napon, amikor vissza fogsz jönni. És hadd legyen érzékelhető a te szavad. Védj engem, Uram, és szeretnék úgy imádkozni, mint a te szolgád és a te prófétád. Tégy engem félre, Uram, hogy senki más ne legyen látható, ne legyen hallható innen, csak Jézus egyedül. Uram, boríts árnyékba, rejts el bennünket a megdicsőlés felhűjébe, és vezess a tábor hegyére fel, a megdicsőlés hegyére fel, ahol tekintetbe vehetünk téged, a te dicsőségedben. Védj el mindazt, amit zavarna, Uram, és eszközöl ki egy mennyei légkört, amelyben jól érzed magad, Uram, és mi is megkapjuk azt, amit elrendeltél nekünk, kegyelemből az Úr Jézus nevében. Amen. Magasztalva és áldva legyen a mi Urunk, arra kellett, a kórusra kellett gondoljak, a másik part, a túlsó parton nincs többé szenvedés, a túlsó parton csak öröm uralkodik, a túlsó parton Ott nem sír többet senki a túlsó parton, ott van a mi Urunk. És ha meggondoljuk, milyen nagy előnyben részesedtünk, hogy tudatosak vagyunk afelől, hogy létezik ott egy hazánk, egy örök hazánk, akkor az összes nyomorúság, a szükségállapot, amely itt körülvesz, el tudjuk felejteni, fel tudjuk emelni szíveinket, fejeinket, tudatában révén annak, hogy a mi Urunk, aki megváltott bennünket, elment, előre ment, helyet készíteni számunkra, és tudatosak vagyunk, hogy vissza fog jönni, hogy magához vegyen bennünket, hogy mi is ott lehessünk, ahol ő van. Magasztalva legyen az ő csodálatos és magasztos neve. Nem sokára beköszönt az örök hajnal, és az időszámítás hátunk mögött lesz. Már most röviden az ígét szeretnénk tekintetbe venni, menni az íge megtekintésébe, és szeretném feltenni a kérdést, ha nem zavarna benneteket, ha levetném a kabátomat. Mert mégis melegebb van itt fent, mint ott, ahol ti ültök. Magasztalva és áldva legyen a mi Urunk. Hadd olvassunk a második Sámuel fejezetének 24. verséből, és kezdjük el itt a mi íge megtekintésünket. A 2. Sámuel 24. fejezetében itt olvassuk a 14. verstől. A 15. verset mondta a testvérünk, de a 14. verssel akarja kezdeni. Erre azt felelte Dávid Gádnak: igen nehéz helyzetben vagyok. Hadd essünk inkább az Úr kezébe, mert az ő irgalma nagy, felettébb nagy. Csak hogy ne essünk az ember. Csak ember kezében nem akarok esni. Majd a 19. verstől tovább: azon a napon elment Gád Dávidhoz, és ezt mondta neki: menj fel, és állíts fel oltárt az Úrnak a jebusi Arauná szérűjén. Arauná szérűjén. Errefel elment tehát Dávid Gád beszéde szerint az Úr parancsolatának engedelmeskedve. Amikor Arauná kitekintett, és látta, hogy a király megy hozzá az összes szolgáival együtt, kiment Arauná, és arccal a földre borult Dávid király erőt. Azután ezt mondta Arauná: miért jött szolgájához az én uram, királyom? Dávid erre így felelt: azért jöttem, hogy megvegyem tőled ezt a szérűt. Oltárt akarok itt építeni az Úrnak. A véget, hogy megszűnjék a népet ért csapált, elálljon a halálozás. Eddig ez a drága és becses Isten szava. Amint tudjátok, Dávid megszámláltatta a népet, és Isten megszomorította ez a népszámlálás, és igen bosszus lett emiatt. És e véget egy halálozás állt be a nép között. És Gád próféta az Úr nevében intézte a szavakat Dávid királyhoz. Nekem két dolog tűnik itt fel. Elsőként az, hogy megvásárolta a szérűt, egy cséplőhelyiséget, és a második az, hogy ő maga felment, elszánta magát az oltár építésre, hogy a nép között megállítsa a halálozást, és Istent kibékítse. Dávid nem egy legelőt, nem egy pázsitos területet vett meg, hanem a szérűt, a cséplő helyiséget vette meg. Hiszen tudjátok minnyájan, mi történik a szérűn. A szérű, a búza csépeltetik. Amikor Gideon foglalatos volt a búza cséplésével, az Úr angyala érkezett hozzá, ami Urunk bejelentette, vagy jobban mondva keresztelő János róla, hogy alaposan megtisztítja az ő szérűjét. Nos, itt egy halálozás volt egy ember engedetlensége révén Isten népét illetően. Isten azonban mégis az ő kegyelmében és az ő irgalmasságából egy profétikus utasítást adott, hogy ki legyen eszközölve a kibékítés, és ahogy megállítsa a halálozást. Amikor így ezt elolvastam magam előtt, egész mélyen megrendített, érintett. A Bibliában minden egyes íge, minden összefüggés, ami az Úr nevében és az Isten megbízásából történt, van egy jelentősége, egy alapos jelentősége. És az írások Istentől lettek ihletve, és hasznosak a tanításra, a figyelmeztetésre és a felépítésre, hogy az Isten embere tökéletes állapotba jusson. Nos, átmegyünk innen azonnal a hegyi beszédhez. És Isten titokzatosságairól annyit beszéltünk, annyiszor utalással voltunk rám, hogy talán elhanyagoltuk kissé, vagy figyelmen kívül hagytuk személyes, önmagukra utaló részt. Elérkezett az ideje annak, hogy elérjük azt a szintet, ahol Isten akar látni bennünket, mindenki személyesen, és azután közösen is, hogy az ígét, amit tudomásul vettünk, az be is tudja teljesíteni rajtunk. Természetesen, hogy a hegyi beszédet kívülről ismerjük majdnem. Itt, ami Urunk azt mondja a Máté 5. fejezetének 3. versétől. Üdvösségre vezető állapotban találtatnak azok, akik szegények, mert övék a mennyek országra. Üdvösségre vezető állapotba találtatnak azok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Üdvösségre vezető állapotban találtatnak azok, akik szelidek, mert ők öröklik a földet. Üdvösségre vezető állapotban találtatnak azok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Üdvösségre vezető állapotban találtatnak azok, akik irgalmasot, mert ők irgalmasságot nyernek. Üdvösségre vezető állapotba találtatnak azok, akik tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Üdvösségre vezető állapotba találtatnak azok, akik békességre igyekeznek, mert ők az Isten fiainak fognak neveztetnek. Üdvösségre vezető állapotba találtatnak azok, akik az igazságért üldöztetnek, mert övék lesz a mennyeknek országa. Üdvösségre vezető állapotba találtattok ti valamennyien, ha én miattam, az én nevem miatt gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudoznak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok e felett, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Nem fogom az 5., 6. és a 7. fejezeteket még tovább felolvasni, mert ez a 3 fejezet magában tartalmazza a hegyi beszédet. Azonban a 7. fejezet végén olvasom a 2 utolsó verset, a Máté 7:28-29. versét. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság, tehát az egész sokaság megdöbbentően elképedtek, elámultak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek Isten teljhatalma van, egészen másképp, mint az ő írás tudói. Most tekintetbe fogjuk venni, hogy az Isten szava valamennyiünknek olyan nagy jelentőséggel bír, mint azoknak az embereknek, mint akkor hallgatták, hogy a megtekintés végén egészen érintve leszünk, kihatással van ránk, legyőz bennünket, tehát kihatással van ránk, hogy a végén mondhatjuk mi is, határozottan isteni teljhatalommal szólt, és itt valóban az Úrral vagyok utalásra, mert én csak olvasom az ő szavait. Ezen felül tudatja velünk, és azt mondja a 13. versben, Máté 13-ba, ti vagytok a föld sója. A 14. vers azt mondja, ti vagytok a világ világossága. A 17. versben majd azt mondja, ne gondoljátok magatokban, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg mindezek be nem teljesednek, amik írva lettek. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, a legcsekélyebbet, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyeknek országában. Ha pedig valaki megtartja ezeket, és tanítja azt, nagy lesz a mennyek országában. Mert mondom néktek, ha a ti igazságostokkal messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyeknek országában. Tudatosak vagyunk afelől, hogy a mi Urunk az embereknek csak az igazságot mondta, és ez pedig egyenesen a szemükbe. Ez pedig azért, hogy segítsen rajtuk. Ha ez a hajtóerő nálunk vagy bennünk az indító oka, mindenkivel kapcsolatban, akikkel beszélgetünk, hogy segítsünk mindenki máson, akkor Isten szavát kellőképpen fogjuk használni, vagy bevetni, tudnillik úgy, ahogy Isten bevetette, vagy alkalmazta. Mindazok, akiknek Isten már segítségükre volt, azoknak sóvárgása az lesz, másoknak is segítsen. Akit Isten kiszolgált, az kész lesz másoknak is szolgálni. És evéket gyűltünk össze ma délután, hogy vigyázzunk egymásra és az egész nyájra, amely fölött állított bennünket a Szent Szellem. Mi figyelmeztessük egymást, legyünk egymás segítségére, végezzük a papi szolgálatot, ami Urunk kegyelmi trónja előtt, sőt, ahogy a Szent Írás mondja, amint ami Urunk mondotta a Máté 18:15-ben, ha látod, hogy vétkezik a te atyád fia, vagy hibázott valamiben, menj el hozzá, szembeszítsd a dologgal. Vannak bizonyos dolgok, amit talán nem szívesen teszünk, de amire el vagyunk kötelezve Istentől kifolyólag, hogy megtegyük, hiszen nem mindent látunk nagy vagy durva bűnnek, sőt, írva áll, hogy az engedetlenség, a szófogadatlanság olyan, mint a varázslat bűne. Írva áll, hogy minden igazságtalanság és minden romlottság, erkölcstelenség bűn. Nem kell, hogy nagy büntet legyen, bűncselekmény legyen. A kicsi rókák lehetnek azok, akik elrontják, megzsákmányolják az Úr szőlőkertjét, vagy szőlőhegyét. És megtörténhet, és szeretnék egy példát adni nektek, ami majd csak egy órával áll hátam mögött. Bejöttem ide a terembe, és amikor ide leültem a terem az ajtó mögé, kivettem a zsebtükrömet, és belenéztem rövidesen, és megállapítottam, hogy borotválkozás közben elvágtam az arcomat, és a vér lefolyt az arcomon, és megszáradt rajta. És ezzel órákon át jártam, jöttem, mentem, és nem volt ember, aki figyelmeztetett volna. Szívemben azt gondoltam, Uram, avagy egy leckét akarsz nekem adni ezzel? Én hajlamos vagyok arra, hogy azok, akik láttak engem ilyen állapotban, azokat szembesíteni azzal, hogy nem szerettetek engem bensőségesen isteni szeretettel. Másképp figyelmeztettetek volna, és azt mondtátok volna, Frank testvér, talán belenézel röviden a tükrölbe. Milyen hálás lettem volna ezért, most így jöttem, mentem ebben az állapotban, és az emberek, akik láttak, magukban azt kellett gondolják, ez az ember ápolatlan, kissé illetlenül jár, másképp vigyázott volna magára, vagy helyrehozta volna magát. Hát alkalmazzam ezt a példát, ami saját magamon történt, valóságosan fizikailag, átültetni a szellemi területre. Nem vagyunk egymás hasznára, ha nem törömtőséggel viselkedünk egymás iránt. Egymásnak csak úgy vagyunk hasznára, ha szeretetben szembesítjük egymást, szeretett testvére. Vegyed a tükröt, és nézz röviden bele, és nyisd fel ezt, és azt a fejezetet, olvasd el ezt az azt a verset, Isten talán beszélni akar veled. Ha ezt valóban, valódi szeretettel tesszük azért, hogy segítsünk egymásnak. És itt van egy pont, amit hangsúlyozni akarok. Ha számolunk azzal, hogy ami Urunk visszajövetele, közelérkezett esemény, egyet kell értsünk azzal is, hogy az isteni játékszabályokat, a viselkedést megszabó rendet betartani, az Úr törvényszerűsége vagy parancsa szerint alkalmazni, tudni egymásnak azzal szolgálni az ingyen adott szívességből vagy ajándékkal. Pál apostol azt írja a rómaiaknál, akinek a gyülekezettel kapcsolatos közszolgálat ajándéka adatot vagy kapta, az szolgáljon azzal, és aki a figyelmeztetés vagy a jó tanács ajándékában részesült, az foglalkozzon az intelemmel. Az legyen gyakorlatos a tanácsadásban. Szeretném itt egész gyakorlati útasutásokat, tanácsokat akarunk magunkévá tenni, amelyeket maga mi Urunk adott. Hiszen meg akarunk állni előtte. Üdvösségre vezető állapotba találtatnak azok, akik tiszta szívűek, mert ők meglátják az Isten, és senki más. És ezek a tiszta szívűek, a tiszta lelkűség, a tiszta érzület, az isteni sajátosság, a Jézus Krisztus alaptermészete. Minden földi, minden érzéki, minden emberi felett győzedelmes kell legyen, és az isteni túlsúlyban kell legyen, uralkodnia kell, uralma alá kell kerítse az emberit, és át kell vegye az irányítást. Szükség azonban, hogy radikálisan, mélyrehatóan, részletesen a vesztességtől függetlenül tartsuk magunkat a bibliai rendhez, és intem magamat, intem minnyájunkat az Úr szavával, mert ő azt mondta, ha látod, hogy a te testvér vétkezett, menj el hozzá, ne menj el Müller-Mayer Schulzhoz, hanem menj a te atyád fiáthoz el, akit láttad, hogy hibázott. Menj el oda, ahova el kell mennél. Beszélj azzal, akinek segíteni akarsz, és a megfelelő beszédmodor, a hangnemmel ajándékoztasd meg magad, hogy illő szóhasználattal megfelelő megkönnyíteni tuss a fenntartása. Nagy konosság, nagy betegség van a nap alatt, és ezt 30 éven át megfigyeltem a hívők köreiben, hogy nem az érintettekhez mennek az emberek, hanem sok másokhoz, hogy az érintettekről beszéljenek, avagy az érintettnek segít veled azáltal, hogy róla beszélünk, és hogy legrosszabb esetben, vagy legjobb esetben még meg is tudja talán, nem, és még egyszer határozottan nem. Ami Urunk azt mondta, ha látod, hogy vétkezik atyád fia, hibázott, menj el hozzá, szembecítsd azzal, intsed, és adj jó tanácsot neki. Ez az útja. És hogyha ez nem segít, veszünk egy testvért magunkkal, és ha még az se segít, akkor az egész gyülekezettel szembesítjük. Hadd legyünk mától kezdve, szeretteim, előkészülési idő van. A legnagyobb, a leghatalmasabb szerfeletti átalakulásról van szó, ami létezett a pünkös napja óta, és mert most a végén a legnagyobb és a leghatalmasabb dologról van szó, az isteni figyelmeztetés, az isteni tanácsadás, minden utasítást szívügyünké kell tegyük, hogy Istentől kifolyólag abban az állapotban legyünk ültetve egymásnak szolgálni tudni, és az ő szolgálatában állni. Minden más egyebe, más egyebe foglalkoznak a vallás felekezetekben, vagy az úgynevezett általános gyülekezetekben. De nem hozhatjuk át, nem hordozhatjuk magunkkal ezeket a dolgokat gyakorlati sok lévén ebben, hanem Isten fiai és leányainak kell bizonyuljunk ebben az időben. A Máté 5.21-ben írva áll, ti ellenben tudomásul vettétek, hogy megmondatott a régieknek, vagy megparancsoltatott a régieknek, hogy ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek rajta. Én azonban azt mondom, hogy aki haragszik az atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek vele. Aki pedig azt mondja atya fiának, hogy ostoba, vagy együgyű, méltó a törvény széke eljárása, aki pedig azt mondja neki, hogy bolond, méltó a gehenna tüzére. Mi talán olyan szókincset használunk néha, úgy kezeljük a dolgukat, mint ahogy korábban mondták, hogy mint a papok a vasárnapot, és úgy véljük, hogy még mindig rendben van minden. Nem, hanem vissza kell térjünk a krisztusi tanításhoz, a Krisztus tanításához, hogy a szókincsünk az ő szavaiból álljon, és az, amit mondott, olyan hatalmas kihatása kell legyen, mint azoknál volt akkor, akik hallgatták ők, és ők azt mondták, az akkor ez az ember egészen másképp tanít, mint a írástudó. Isteni teljhatalommal tanít, és mond, amit mond. Abban, amit mond, isteni teljhatalom volt, isteni tanácsadás, isteni segítségnyújtás, minden létezett. Isten meg fog ajándékozni kegyelemmel, ebben határozottan tudatos vagyok, hogy segítségünkre lesz, mert magunkon nem tudunk segíteni. Egyet azonban megállapítottunk, hogy szándékunk ellen nem fog tenni Isten semmit. Ami saját akaratunkat, ami saját törekvésünket szándékan alá kell rendeljük az ő szándékának, az ő törekvésének, és ebben áll a nagy titokzatosság. Minden bele kell legyen ágyazva az akaratában. Amikor a mi Urunk azt mondta, azzal szembesítette, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes lelkedből, teljes szívedből, minden gondolat meneteddel, sőt, az elméletünk, az ő, a mi gondolatmenetünkkel is. Ha mi Istenünket gondolatmenetünkkel, elméletünkkel tisztelni, szeretni akarjuk, akkor úgy kell gondolkozzunk, mint ő. Tudnillik az ő szavának a keretein belül legyen, az ő szavának a keretein belül legyen a mi gondolkozásunk, hogy rendeljük alá a magunkat az ő akaratának, és igenjeljük az, ami hústett gondolkozásunk halálunkig szembe fog szegülni, és ellenállóan elutasítja ezt. De éppen ebben áll a bizonyíték, hogy még nem haltunk meg, hogyha ellenkezünk vele. És most elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol Pál apostol kijelentette Galata 2:20-ban, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, ezért élek többé, de nem én, hanem Krisztus éli az ő életét én bennem. A keresztre feszítés bekövetkezett gyakorlatilag az ő életében, az ő onakarata keresztezve lett, meg lett hiúsítva, találkozott az Úrral, egy új útja kezdődött, egy új élet, minden újjá lett téve. Egy elodázás, nem, egy halogatás nem történt, és én magam, Ewald Franknak azt kell mondjam ma délután, hogy néha szembeszegültél, halogattad a dolgokat Isten hatalmas keze alatt meghajolni, és azt gondoltad magadban, hogy megúszod, túljutsz azon. Isten azonban nem fog átereszteni senkit, hanem az elsőtől az utolsóig meg kell hajoljunk, ami Istenünk hatalmas keze alatt. Egy más út a célt elérni nem létezik. És ha Isten ezt az akaratot, ezt a sóvárgást elrejthette a mi szívünkben, akkor kegyelmet fog adni, ezt az igényt, ezt a szándékot, kegyelmet fog adni eleget is tenni ennek, ha csak szívből igen tudnánk mondani mindenre iránta. Itt sok kijelentésekkel találkozunk, amit a mi Urunk ebben a hegyi beszédében mondott. Ti elolvashatjátok a magatok részéről mind. Itt az 5. fejezet 38. versében ezt mondta. Ja, ti ellenben tudomásul vettétek, hogy megmondatott a régieknek szemet szemért, fogat fogaért. Én ellenben azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felül, tartsd oda neki a másik arcod felét is. És ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít el téged, menj el vele két mérföldnyire. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól el ne forjuk. Ti ellenben hallottátok, hogy megparancsoltatott a régieknek, szerest fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én ellenben azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy bizonyuljatok mennyei atyátok fiainak. Mert ő az, aki felhozza napját gonoszokra is, és jókra is, és esőt át úgy az igazaknak, mint a hamisaknak is. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmatok legyen akkor? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, barátaitokat, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok is tökéletes. Ebben a hegyi beszédben ez a leghosszabb prédikáció, amit a mi Urunk tartott, és ami fel lett jegyezve. Ebben a prédikációban a tökéletességet, a kifogástalan állapotot hangsúlyozta, és látjuk, hogy milyenek az előfeltételek, a követelmények maga a gyakorlati hit életben bizonyos dolgokat hitelesítenünk kell, hogy bizonyuljunk Isten gyermekeinek. Itt még sokat lehetne olvasni, de szeretnék tovább menni a fő témához, ami nagyon-nagyon foglalkoztat, és mielőtt ezt teszem, szeretnék még olvasni a 2 Korintus 6-ból a két utolsó verset, 16-17, és akkor átmenjünk az Efézus 4-hez. A 2 Korintus 6. fejezet 16. versétől. Mert hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert hiszen mi vagyunk az élő Isten temploma, ahogyan az Isten mondotta is, közöttük fogok lakozást venni, és járni fogok közöttük, és Istenük akarok lenni, és ők legyenek az én népem. Ezért tehát menjetek ki közülük, és különítsétek el magatokat tőlük, parancsolja az Úr, és semmi tisztátalant ne érintsetek. Így én magamhoz akarlak fogadni titeket, és atyátok akarok lenni nektek. Ti pedig legyetek fiaimmá és leányaimmá, így szól a mindenható Úr. Ez az ige szakasz az elkülönültekhez, a szeparáltakhoz van intézve, ti én népem jertek ki az elkülönültekhez, a különválasztottakhoz, a kivezényeltekhez intéződik ez a figyelmeztetés, ez a tanácsadás, és mi valamennyien az élő Isten templomát alkotjuk. Isten pedig lakozást akar venni közöttünk, hogy járjon, kelljen között. És erre fel rendelkezésére szeretnénk állni, kerüljön bármennyibe, hogy ő kieszközölje az ő akaratát bennünk ezen a földön. Közöttük akarok lakozást venni, közöttük akarok járni, az ő Istenük akarok lenni, és ők legyenek az én népem. A Hózsás 2:1-ben áll írva, ti, akik nem voltatok én népem, az élő Istennek, fiainak neveztettek majd. Itt egy egybehívás, egy felhívás intéződik a külön választottakhoz minden népek és nemzetekből. Meglepő az, mi engem is, és minnyájunkat meglep, hogy az apostolok nagy részt még mindig nyomatékosan és serkentően figyelmeztetniük kellett a kiválasztottakat és az elkülönülteket. De hiszen még mindig ezen a földön vagyunk, még szükségünk van Isten segítségére, még szükségünk van egymás segítségére, és senki, aki itt ül, nem tudja mondani magáról, hogy elérte már a célt. Ellenben azért gyűlünk össze, hogy a figyelmeztetést magunkévá tegyük, a felépítést magunkévá tegyük. Hadd olvassak az Efézus 4. fejezetéből még az utolsó verseket, de el lehetne kezdeni már a 2. verssel. Itt azt mondja Efézus 4:2, teljes alázatossággal és teljes szelídséggel, teljes türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség köteléke által. Békesség köteléke által. Majd a 12-vel folytassuk tovább, hogy felkészítessünk mindnyájan a hit egységére, és Isten fiának a felismerésére, amíg eljutunk minnyán a hitnek és az Isten fia felismerésének egységére, a felnőtt korra, Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Majd a 15. vers, hanem az igazsághoz ragaszkodva, azt gyakorolva, növekedjünk minden tekintetben, szeretetben mindenestől ő hozzá fel, aki a fej, a Krisztus, mert ő belőle kifolyólag az egész test össze van tartva az ő hatására, egybeilleszkedve, összefogva, és különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes részt saját adottságának megfelelően működik, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetből. Tehát a saját adottságának megfelelően a növekedésről. Itt a hívők az összetartozás, az egységességre, az egymáshoz való ragaszkodáshoz, a feladati területükre vannak figyelmeztetve. Isten a gyülekezetbe ültetett apostolokat, profétákat, evangélistákat és a tanítókat. Isten megajándékozott kegyelmi ajándékokat. Isten kegyelemből leleplezte az ő szavát. Tudatosak vagyunk afelől, hogy csak egy úr, egy hit, egy bemerítkezés létezik. És mégis mindezek a figyelmeztetések és tanácsadás szükségszerűek, mert egy szellemi növekedés, egy fejlődés, mint ahogy a földi magában hozza, hordozza az életet. Egy növekedésnek lett átadva, úgy a, mint az, ami szellemi életet kapott Istentől, egész természet feletti módon a szellemi fejlődésnek van alárendelve. Lehetetlen dolog, hogy előálljon valami szellemi lényegű, ami Istenből jön, ami magába hordozza az életet, és amit ne ragadna magával a növekedés, a fejlődés vagy a gyarapodás. Ez a szószék, ez a mikrofon itt előttem, és mindaz, ami halott tárgy, abban nincs meg a fejlődés vagy a gyarapodás, de a legkisebb fűben magába hordozza az életet, és ott, ahol az élet van, ott van a fejlődés, a gyarapodás, ott, ahol isteni, a szellemi élet, a te és az én lelkem mélyén létezik, ott létezik az isteni fejlődés, a gyarapodás, a te és az én saját hitéletemmel kapcsolatosan. És ha mind fejletlenek, visszamaradottak vagyunk, kezdetlegesek vagyunk, akkor Isten nagyon-nagyon szomorú fölöttünk. Itt nem szeretnék egy naív, korlátolt hasonlatosságot húzni, de tudatosok vagytok valamennyien, hogy milyen szomorú dolog, hogyha emberi gyermekek születnek erre a világra, és van valami kár rajtuk, és nem fejlődnek, szeretteim. Ilyen isteni gyermekek nem akarunk lenni semmilyen esetre. Aki fejletlen, visszamaradott marad, az visszamaradott lesz akkor is, amikor az Úr Jézus vissza fog jönni, hogy az öveit magához vegye. Pál apostol azt mondja, hogy senkinél közületek meg nem mutatkozzon, hogy Isten kegyelme mögött visszamaradt fejletlen állapotban. Bár csak ne lennénk szellemileg visszamaradottak, fejlődöttek, ami kezdetleges mostani állapotunkban, ami fejlődésünkben, mert ha most visszamaradottak maradunk, fejletlenek, és nem veszünk részt a kifejlődésben, a gyarapodásban, egy szép napon a visszamaradottakhoz fogunk számoltatni, ezt pedig el akarjuk kerülni minden tekintetben. Én hiszem, hogy Isten egy hatalmas ígeüzenettel megajándékozott, hogy és hogy az Isten szava egy megelevenítő íge szó. Gyakran hangsúlyoztuk, hogy Krisztus élő testének nincsenek halott elemei, vagy összetevői. Halott elemek, halott tagok vannak a halott vallásfelekezetekben, de a Krisztus testének elemei vannak, vagy összetevői. És most elérkezünk a közvetlen kérdéshez, hogyha az isteni élet mi bennünk, akik kegyelmből az ő testének elemeinek, összetevőinek, tagjainak nevezzük magunkat, hogyha létrejötte bennünk az isteni feltámadott élet, eláraszt-e bennem, nem te belőled, én belőlem, hanem Istenből kifolyólag, de a hit által megnyitjuk a csatornát, hogy az Isten áldása kiáradjon belőlünk. És úgy hiszem, hogy Branham testvér ebben a tekintetben is egy rendkívüli példa volt számunkra. Isten általa az ő feltámadási erejét hatalmas módon hatékonynak bizonyította. És most a Krisztus színe előtt állunk, és ezt a dolgot, ezt az ügyet a közel jövőben találkozni fogunk ezzel az tényállással, szembesülni fogunk ezzel. És tudatosak vagyunk afelől, hogy Istennek van egy külön választott gyülekezete, és akik alárettek rendelve a Szent Szellem uralma alá, akikben nem találtatik meg az engedetlenség és a varázslatosság és semmi más egyéb, csak a tökéletes engedelmesség a Szent Szellem vezetése alatt, hogy az Isten ereje általunk kiáramolhatjon általunk is belülünk. Maga ez a döntést, ezt az akaratot is, Isten, ezt a sovágást belénk kell fektesse, és ha Isten a te szívedbe, az én szívembe fektethette, elrejthette, akkor fogj hozzá ujongani és dicsérni őt. Én az elmúlt napokban valami csodálatos dolgot éltem át, és mondom nektek, nem olyan egyszerű az önakaratot, az önfejűséget Isten akarata alá rendelni, egy porosznak még koráncs, már koráncsem. De az Isten kegyelme által, aki képes mindent kieszközölni, aki az erőseket zsákmányul veszi, és a lázongó makacsokat, ellenszegülőket elrabolja, és alárendeli alsóbbrendűen mindazt, amit nem tudja magától alárendelni magát, és akkor megteszi az ő útját, és eléri az ő célját kegyelemből vele. Számomra a július és az augusztusi utazások nem csak az egyet jelentették, hogy ezreket láttam, hogy abban a kiváltságban lett részem egy egész nemzethez szólni újra televízió és rádió közvetítésen keresztül milliókhoz, egy naphoz. Mindezek a dolgok abban a pillanatban, amikor Isten tisztázta előttem, hogy miről van szó most valóban, úgy mond mellékes, velejáró dolog lett. Isten keres téged, Isten keres engem, hogy valamennyünket oda juttasson, mint egy isteni egységet összeegyesítsen, akik egyenlépésben egy szív és egy lélek gyanánt, isteni módon egyetértésbe hozva, összhangba veled, nem velem, nem egymással, hanem Isten szavához mérten hitet tanúsítani és lépést tartani, és ezt minden áron. És van egy Zsoltár vers, amely azt mondja, hogy boldog az, a Zsoltár 15.4b-ről van szó. Boldog az, ha valaki üdvösségre vezető állapotban van, az, ha valaki felesküdött önmagá kárára, és nem vonja vissza, hanem megtartja. Ha valami az anyagias léthez tartozó dolgokban hátrányodra lenne, de Isten országával kapcsolatosan előnyödre van, akkor mondj le arról, ami nyilvánvalóan értelemszerűen nyerességet jelent számodra, és adj lehetőséget arra, hogy Krisztus legyen a nyerességed, hogy Pál apostollal együtt mondja te is, ellenben az, ami nekem az előbbiekben nyeresség volt, kártnak tekintem Krisztusnak, ürüléknek tekintem az Isten nagy irgalmassága miatt, amiben része lett neki. Én majdnem elértem azt a pontot Isten segítségével, hogy az ürüléket ürüléknek nevezzem, és a világot világot, a világosak világosan, a bűn bűnnek, az engedetlenséget engedetlenségnek, hogy rávetődjön mindenre az isteni fényforrás, és szét legyen választotva, amint tudjátok, a jó és a gonoszság, az igazság és a hazugság, a világosság és a sötétség, ezek a dolgok létezhetetlen, hogy egyek legyenek. Noha közel vannak sokszor egymáshoz. Amikor a 2 Sámuel próféta könyvéből olvastam ezeket az ige szakaszokat, hogy Dávid a szérűn, a szérűn felépített egy oltárt a mindenható Istennek, oltárt akart építeni, akkor valami átfúrta a lelkemet, és azt gondoltam magamba, Uram, ez most a búza betakarításának az ideje. A búza betakarítatik, és az Úr alaposan meg akarja tisztítani az ő szérűjét, az ő cséplőhelyiségét, hogy oda lehessen vinni, betakarítani a búzát. De nem csak az, hogy a búzát csépelni lehessen, hanem hogy a szérűn, a cséplőhelyen fel lehessen állítva az oltár. Mindenki kézhez veheti a cséplőrúdat, és az idősebb generáció tudja, mit jelent egy cséplőrúddal háromnegyedes ütemben csépelni a vetőmagot, valamilyen magokat. De Istennek ez az embere. Emberének nem azt mondta az Úr, vedd most a cséplőrúdakat, és menj el a szérűre, és azután fogj hozzá csépelni, hanem vedd meg azt a földterületet, azt a szántó területet, amelyeken van a cséplőhelyiség, és építs oltárt ott. Szeretteim, ami Urunk szántó földje, ott találtatik azok, mindazoknak, akik isteni áron megvásároltattak. Az oltár fel lett állítva a Golgotán, az isteni oltár, és nem létezik búzaaratás. Nem létezik búzaaratás oltárépítés nélkül az Isten tiszteletére. Ennél fogva egy gondolatom ötlet az Ézs prófétával kapcsolatosan, hiszen írva áll, hogy az Úr Ézs prófétát elküldi az ő nagy és rettenetes napja előtt. Mit tett Ézs? Ézs összegyűjtötte a 12 követ az Izrael törzseihez megfelelően, és felépítette az oltárt, felépítette az Úr Izrael Istenének az oltárát, amely le volt rombolva. A Brenhem testvér szolgálata határozottan, hogy eredménytelen lett volna, ha Isten oltára nem lett volna felállítva a gyülekezetben, és a 12 apostolok tanításai nem lettek volna a gyertyatartóra állítva újra, hogy Isten gyermekei, hogy mi Isten gyermekeiként készek legyünk életünket erre az oltárra helyezni, vagy fektetni. Mondom nektek, sokkal egyszerűbb egy ökröt szarván fogni, levágni, és az oltárra helyezni, mint hogy önmagunkat összeköttessük, és az oltárra helyezzük. De elérkezünk az ideje annak, és Péter apostolnak azt mondta az Úr Jézus, amikor fiatal volt, felövezted a derekadat, és oda mentél, ahova akartál menni. Amikor azonban előre haladott korban érkezel, más fog felövezni téged, és nem fogsz oda tudni menni, ahova magadtól akarsz menni. Számomra és számodra elérkezett az ideje, hogy a te és az én útamnak vége legyen. Ami Istenünk útja lelepleződik előttünk, kibontakozódik előttünk, és látjuk a nyitott ajtót, amelyen keresztül, vagy át akarunk menni, át akarjuk lépni. Egyszerűen azt szeretném, hogy ezt az Istentől küldetett ígéüzenetet nem csak, hogy világszerte közhírét tett, hanem szeretném azt a napot is átélni, megtapasztalni, amikor ez az isteni oltár fel lesz állítva azon a szérűn, ahova a búza be lesz takarítva, és hogy Isten valamennyi gyermekei felismerik, hogy csak egyedül a golgotai áldozat révén történt, vagy következett be, hogy kegyelemből üdvözültünk, és nem kell gyom növény, tövis legyünk, hanem megkaptuk a lehetőséget búzamagnak lenni. Hangsúlyozom, hogy ez az ember, Dávid, nem egy rétet vásárolt meg, vagy valamilyen gyümölcsös kertet, vagy egy szőlőhegyet, hanem megvásárolta a szántó területet, amelyen állt a szérű, és a szérűn a búza van csépelve. Ez az ember azt tette, amit mi magunktól is meg kell tennünk, és ami szemeink előtt beteljesedett, nem csak hogy búzamezőt, nem csak szérűt, hanem az isteni oltár felépítéséről is van szó. A szántó területen, amit Isten kiválasztott, hogy ott az ő aratását, a búzaaratást elvégezze, és az Úr nevében remek betakarítás fog bekövetkezni, amennyiben Isten előtt nyilvánvalóvá lett, hogy nem csak egy szérűvel rendelkezünk és csépelünk azon, hanem hogy fel lett építve a szérű helyén egy oltár, és szeretteim, az Úr oltára előtt mindnyájan imádkozó lelkületten mélyen meg kell hajoljunk, és azt kell mondjuk, Uram, számomra megverettettél, elviseltél mindent, megvásároltál, tied vagyok, fogadj el, és tégy magadévá, szeretteim, az Isten félelem vissza kell térjen a gyülekezetben. Az ajkak, a nyelveket át kell árassza az isteni tűz, a szívek meg kell legyenek tisztítva, az értelem, mindaz, ami vagyunk, és mély lelkünk mélyére be kell hatoljon, részessévé kell legyünk az isteni természetnek, úgy, ahogy emberileg az emberi természetnek, az elesett Ádám természetnek részessévé lettünk, annélkül, hogy hozzájárultunk volna valamivel, csak a természetes születéssel. Így az újjászületés által a Jézus Krisztus lényegességnek, vagy természetének leszünk részessévé, mert ő az elsőszülött sok testvér között. Már most azt akarjátok mondani talán, hogyan következzen ez mindez? Nos, úgy, hogy a Szent Szellem száll le ránk, és a magasságosnak ereje elárnyékoz bennünket, vagy beárnyékoz bennünket, hogy az, ami létrejön, megszületik bennünk, Isten fia, Isten leányának neveztessen, hogy Isten jellegű legyen Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára. Még nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk, de nem sokára nyilvánvaló lesz. Legyen, hogy Isten ezt a rövid íge megtekintést minnyájunkon áldással kísérje, kieszközölje áldásul. Fogjuk fel, hogy a halálozásnak akkor lett vége, amikor ez a szérű meg lett vásárolva, és az oltár fel lett építve. Isten utasítása alapján a Gát próféta utalásával Dávid prófétához intézve, és hisszük, hogy Isten ez időre is elküldött egy profétikus jellegű ígeüzenetet, hogy mindent helyreállítson, felépítsen, és mindent a kellő állapotában állítson, vagy rendelje. Ne keressük mától kezdve a mentséget emberi tévedéseinkre, hanem utasítsuk vissza rosszalóan, és kárhoztassuk éppen úgy, mint Isten is kárhoztatja. Nevezzük nevén, amint Isten is megnevezi, és mondjuk, tégy magadévá, Uram, és tégy győztessé, valódi isteni gyermekekké. Szerettem volna az égeverseket még olvasni az Efézus levél végén, az Efézus 4. fejezetének a végén, hogy a hazug, ne hazudjon tovább, és itt fel van rajstromozva annyi minden. De sajnos az idő előre haladott, de most már éppen visszaemlékszek rá, hadd olvassam fel, hogy tudatosak legyetek afelől, hogy megvan írva. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjátok igazat mindenki a fele barátjával. Következetesen mindaz, aki hazudozott, ne hazudjon tovább. Aki az igazságból van, az beszélje az igazságot, és az igazság Isten szavában áll, és aki Istenből született, az részesedett a szellem igazságában, és áthatja az igazság az ő teljes lényét, ezért vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok, ne vétkezzetek, ne menjen le a nap a ti haragotokon, helyet se adjatok a rágalmazónak. Helyet se adjatok a rágalmazónak. Ez hozzánk van intézve. Efézus volt az elsőrendű gyülekezet, az összes többi gyülekezetek közül, amit kiket Pál apostol nem kellett rendre utasítson az ajándékok használata miatt. A külön választásról eleve elrendelésről beszél, mindenben mélyreható isteni igazságokra utalással volt. Akkor azonban meglendíti a kalapácsot, és figyelmezteti éppen a címzetteket, akikhez azelőtt intézte az ő szavát. A tolvaj ne lopjon többet, hanem inkább dolgozzon azzal úgy, hogy megerőlteti magát, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy ne legyen, vagyis hogy legyen mit adjon a szűkölködőknek. Mindezek a dolgok nyilvántartóan fel vannak lajstromozva. Ne semmiféle bomlasztó beszéd ne jön ki szátokon, hanem csak olyan beszédeket koszoljatok, ha a jó a szükséges az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ó, ha minnyájan csak azt mondanák tovább maguktól, ami a hallgatóknak áldást hozna, akkor 95%-a közülünk hallgatna, és ha az az 5%, akik valóban valami mondani valójuk, azok beszélnének, akkor a többi 95% is áldásban részesülne. A továbbiakban az áll. És meg ne szomorítsátok az Isten szent szellemét, amellyel ellettetek pecsételve a megváltás napjára. A megváltás napjára. Sőt, emberek, akik ellettek pecsételve a szent szellemmel, ezek és Isten világosságának a kihatása alá vannak tolva, vannak vetve, és ez nyilvánvaló bennünk, mint jobban nyilvánvaló, mint bármilyen röntgenfelvétel. Némelykor két röntgenfelvételt kell készíteni, hogy látni lehessen valamit. De ha Isten behelyez, beemel bennünket a helyünkre, és az ránk vetődik az isteni fényforrás, beteljesedik, hogy az ő világosságában világosságot láttunk. Avagy Isten te belőled, és én belőlem kieszközölhette a hajlandóságot, hogy rendelkezésére állítsuk magunkat, bármennyibe is kerüljön, bármilyen ára is legyen, és így az ő jogához fog jutni kegyelemből minnyájunkkal. Legyen, hogy az ő áldása megnyugodjon minnyájunkon, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.